Azért, és akkor picit visszakanyarodunk a második előadásnak a második részéhez, és akkor Ferencnek én át is adom a prezentálásnak a jogkörét, és akkor ő Nórának az előadását fogja folytatni.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilván a leghálásabb feladat az enyém, ugye mindenki menne már haza, és már volt egy előadás, aminek a felét látták, a másikat nem, tehát ennél izgalmasabb kihívás nem is létezik. Ráadásul azt sem látom, hogy ezt sikerült-e megosztanom a képet, amit akartam, de...
Sikerült, sikerült, látjuk a prezentációt.
Ez már egy ilyen nap. És felidézi bennem azokat a napokat, amikor én még testnevelési órára jártam. Nem tudom, hogy másoknak van-e olyan élménye. Az a gyanúm, hogy az itt ülők jelentős részének igen, csak nem meri bevallani, mint amikor engem felsegítettek a gyűrűre. Ugye eleve már az a szégyen, hogy többen próbálnak segíteni neked, hogy a gyűrűre felmenjél, majd akkor megpróbálod kivágni a magas C-t, és kiszakad a kezed a gyűrűből, és akkor átesel, mint az ólajtó, és az egész osztály rajtad röhög, akkor úgy megérzed annak a kádárkori korszaknak az iskolai testnevelésének a feelingjét, ami miatt annyira szerettük, nem szerettük. Igazából az iskolai testnevelést nagyon kevés helyen szeretik, bár nyilván vannak kiváló iskolai testnevelők, nagyszerű tanárok vannak, meg egyéniségek, stb., de alapvetően mégis az a problémánk, ha visszaemlékszünk, hogy nagyon sok gyereknek van, vagy nagyon sok felnőttnek az az emléke, hogy az iskolai testnevelés nem jó. És ha összeszedjük a problémákat, hogy miért nem jó, alapvetően unalmasak. Tehát olyan típusú gyakorlatsorok vannak, amik biztos, hogy nagyon szükségesek, csak mi valamiért ezt nem élvezünk, mert éppen mást szeretnénk csinálni. Szóval van olyan a másik olyan probléma, hogy olyan gyakorlatokat akarnak megcsinálni velünk, amire nem vagyunk igazán képesek. Ugye megidéztem a Kádár korszakot, ez iskolaköppeny, kék iskolaköppeny, mindenki egyforma. Dolog, ez nem mindenki egyforma. Vannak, akik ügyesebbek, ritmikus gimnasztika alkatúak, vannak, akik súlyemelő alkatúak, nyilván egészen más-más típusú gyakorlatsor lenne izgalmas számukra. Ráadásul ugye másképp mérjük azokat a teljesítményeket, erről Nóra biztos, hogy beszélt, ami alapján valaki értelmes és jó tevékenységet végzett. Tehát ha szabunk egy általános mércét, hogy aki 87 méterre dobja a kislabdát az ötös, aki pedig csak 12-re az meg megbukott, akkor értelemszerűen nagyon sok gyereket veszítünk el, miközben ha az a gyerek, aki 12 méter dob úgy, hogy alapvetően csak 8 méterre lenne képes, de edzett, fejlődött, stb., akkor ez a teljesítmény igenis nagyszerű lenne, vagy nagyon, nagyon jó lenne. Most az a kérdés, hogy van-e ilyen ideális testnevelés, ami élményszerűvé teszi a gyerekek saját képességeihez mérje a dolgot a testnevelés, akkor az a válasz, igen. És erre mutatta a Nóra, hogy vannak jó gyakorlatok, amiket meg lehet és meg is kell tanulni, meg is lehet csinálni. A mi elképzelésünk az, és a Gábor előző előadásához nagyon csatlakoznánk, ezért is csináltuk ezt a trükköt, hogy úgy csinálok, mintha nem tudnék belépni, pedig alapvetően csak arra készültünk, hogy Gábor elmondja ezt a dolgot, amit ő elmondott, hogy tulajdonképpen az ő előadásának, aminek igyekeztem követni a menetét, de hát csekély értelmű medvebocs vagyok ezen a téren, inkább a lényegét fogtam meg talán. Azt tudom mondani, hogy ez egy esettanulmány, de még mindig csak elméleten esettanulmány, hogy az a bizonyos nemzeti adott vagy ügynökség, vagy azok a modellek, amiket bemutatott Gábor, azok a gyakorlatban például a testnevelés terén hogyan néznének ki. A mi víziónk ezzel kapcsolatban az, hogy vannak mobil eszközök az iskolákban. És ugye ez egy rettenetesen hangzik, hogy ugye adott esetben több tízezer mérőeszköz kell telepíteni az iskolákba, de nem olyan rettenetes, mint hangzik egyrésztről, másrészt pedig nagyon fontos, hogy ez egy magyar gyártású mérőrendszerek, vannak ilyenek. A magyar az azért nagyon fontos, mert az általuk szolgáltatott adatok, tehát most mutogatom a kezemet, oda szoktuk tenni például a polárórát, vagy polárszíjakat, a lényeg az, hogy ami adatként kijön azokból, amit mér, azt nem szabad kiengedni. az országból. Azért, mert ezek nagyon érzékeny stratégiai adatok. Tehát az, hogy egy adott korosztálynak milyen az egészségi állapota és hogyan fejlődik, azt hiszem nem kell hosszasan magyarázni ebbe a körbe, ez egy nagyon fontos stratégiai adat. Ezt valahogy meg kell tartani a rendszerbe. Ha már pedig egy adatod van, tárolod, nyilván összekapcsolható, ahogy a Gábor elmondta, más adatrendszerekkel, például a sportegészségügyi adatrendszerekkel, vagy szülői korábbi stb. Rendszerekkel, testnevelés sportra vonatkozó adatrendszerekkel, és már is jönnek azok a hívószavak, amik mindenkinek a fejében benne vannak, a mesterséges intelligencia alkalmazása, vagy a big data elemzés. Na most, ha sikerül ez a típusú adatbázis építés a valóságban, akkor az egyszerre kiszolgálhatja az iskolai testnevelést, hiszen személyre szabott programot tudunk. Tudjuk, a gyerek milyen állapotban van. Tudjuk azt hozzátenni, hogy hova kéne fejlődni, és folyamatosan tudjuk mérni a tevékenységet. Nyilván egy egészen más típusú testnevelés órákat lehet arra csinálni, vagy készíteni, felépíteni, hogyha a gyerekek teljes tevékenységével tisztában vagyunk, tudjuk, hogy mit végeznek dologra, és meg tudja a testnevelő osztani a figyelmét ebben, hiszen már van sok szeme, csak szenzornak hívják, dolgot is tud koncentrálni. Be tudjuk építeni mindazokat a jó gyakorlatokat, amiről Nóri beszélt. Ez az egyik irány, a másik pedig a testnevelők szabadidők támogatása, hiszen létrejött egy olyan digitális gyakorlatára, aminek most nagyon jó hasznát vettük volna a pandémia időszakában. Arra készülünk, hogy megint pandémia lesz, arra készülünk, hogy lesz egy ilyen esetben, ami nyilván össze van hangolva a testnevelési egyetem testnevelési képzésével, az folyamatosan frissül, egyszerre tud egy továbbképzést nyújtani, és ez is ugyanúgy beépülhet abba a nemzeti adattárba, vagyontárgyakba, amiről, már mondom, az előbb a Gábor beszél. Szóval kevésbé érdekes, de azért megmutatom, hogy a világos elképzelésünk van arról, hogy kik a szereplői ennek, hogyan lehet felépíteni, ezt több körben futtatjuk már, kormányzat előtt is volt, akkor még digitesinek hívtuk, de nagyon megtetszett a Gábornak az online tesi megnevezése, különösen azért tetszett meg a digitesi neve, az foglalt, ez eléggé befolyásolja a rendszert. Tehát világos elképzelésünk van arra, hogy ez megvalósítható, hogyan fogjuk megvalósítani. Befejezésül nem erről beszélnek, hanem tovább erősíteném azt a gondolatot, mert ez egy nagyon izgalmas terület, amiről a Gábor beszélt, hogy hogyan is néznek ki a testnevelés sport területén ez a bizonyos adatvagyon. Hát nagyjából így néznek ki, hogy sokféle adatbázis létezik, nyilván ezeknek a jogi, személyiségjogi kérdéseit meg kell vizsgálni, de össze lehet hangolni. Ezek közül az egyik a digitesi program, vagy online tesi programunk, amiről az előbb beszéltem, de ha ezt összekötjük másokkal, más adatbázisokkal is, valóban megvan ez a típusú keresőmotor, ami tud válogatni, és be tudja hívni az adatokat, össze tudja rakni az adatokat, akkor már nem csak arra jó ez a program, hogy a testnevelési órák színesek és jó pofák legyenek, hanem nagyon sokat segíthetnek a gyerekeknek és a szülőknek abban, hogy egyrészt megtalálják a gyerekeknek legideálisabb sportágat, sportág választásban segíthetnek. Tehát egy adottság, egy adott felnőtt, hogy mindig egyszer mondom, ezek az adott hozzáféréshez hozzájárulnak, kirajzolnak egy olyan profilt, ami a gyereknek legjobban alkalmas sportformát jelent, egyből összeköthetett területi adatbázisokkal, hogy a környéken ki foglalkozik baseballal, ki kajakkal, ki ritmikus gimnasztikával. Ha hozzájárulsz, akkor nem csak a gyereknek mutatod meg, hogy milyen típusú lehetőségeid vannak, hanem az egyesületek felé is lököd az információt, hogy hé, van egy olyan gyerek, aki a környezetedben, aki zseniális szinkronúszó lenne, ha van úszodád, a dologban keresd meg őt, mert vegyétek fel a kapcsolatok, és folyamatosan tudjuk a gyerek fizikai állapotát követni, még nem ragozom, hogy ez milyen típusú stratégiai jelentősége lenne. Ez azt gondolom, hogy egyrészt ténylegesen javítaná a testnevelést, javítaná ezen keresztül, mert megszeretik, nem megutálják a sportot, a mozgást a gyerekek, a szabadidős sportolást, és nagyban segíthetné a tehetségválasztást is, kiválasztást, hiszen ugye rengeteget olvasunk arról, hogy az elmúlt 10 évben a magyar kormány csillió milliárd dollárt, forintot költött a sportra és testnevelésre. Erről szívesen mindenkiről elvitatkozok, de állításom, hogy helyesen tette ezt a dolgot, és ennek a rengeteg eltöltött pénznek a megtérülését nagyon tudná támogatni egy olyan adatrendszer, egy adatrendszerezett adatrendszer, nemzeti adatvagyon, amiről Gábor is, és én is beszéltem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.